Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Kivételesen ezen a héten ma jelentkezik könyvajánló rovatunk. Krusovszky Dénessel beszélgetünk arról, frissen megjelent regénye kapcsán, miért csapja be magát a magyar történelmi emlékezet.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Krusovszky Dénes, akik már nem leszünk sosem című regénye, nagyon biztosan illeszkedik egy magyar irodalmi, hadd használjuk csúnya szót, trendbe. Valahol a Závada Pál egy piaci napon, illetve Zoltán Gábor Orgia, illetve Szomszéd című kötetei közé szokták sorolni. Nem vagyok meggyőződve, hogy ennyire automatikusan be lehet ezt a regényt így osztályozni, de az biztos, hogy ez egy felelősségregény, egy történelmi emlékezettel foglalkozó regény, kortárs szöveg, és azt javaslom, hogy induljunk ki onnan, hogy szerinted ez a felelősség, illetve az el nem mondott, vagy a teljesen el nem mondott történetek újramondása, vagy elmondatása, az miért vált ilyen fontossá? Ennek a regénynek a középpontjában is egy pogrom áll, egy 56-os pogrom. Ellentétben mondjuk a piaci napon pogromjával, azért ezekről több szó esett.
Egyfelől én azt gondolom, hogy ezekhez a könyvekhez kapcsolódik az én regényem abból a szempontból, hogy a történelmet, egy történelmi traumát, azt megpróbál valamilyen módon megközelíteni. Másfelől meg szerintem van egy érdekes különbség, vagy egy különbség, amiről talán érdemes beszélni, hogy a Závadánál és a piaci napban és a Zoltán Gábornál is ugye, elsősorban ott az eseményeknek a feltárásáról van szó tulajdonképpen. Az egy piaci napban ott kifejezetten szólt egy kicsit ilyen tárgyalótárni regény, és ez bizonyos szempontból, ahogyan egy ilyen büntetőeljáráson keresztül látjuk meg, hogy persze annál bonyolultabb a szerkezet a novellának, vagy a regénynek, mint hogy egyben ilyen büntetőtárni regényként lehessen értelmezni, de mégis van benne ez a dolog. De azt látjuk, hogy mi történt 46-ban, és az én könyvem szerintem ehhez képest egy kicsit inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy ezeknek a dolgoknak az emlékezetével, vagy a nem emlékezetével mit lehet kezdeni. Tehát ezért a történelmi szál mellett pedig hangsúlyosan igyekeztem kidolgozni azt a részt, ami a márra vonatkozik, és azt megmutatni tulajdonképpen, hogy ezek a történelmi traumák, az elhallgatott történelmi traumák, a fel nem dolgozott, vagy rosszul megközelített ilyen történelmi események, azok az utókorra milyen hatással lehetnek, vagy egy olyan figurára, mint ennek a regénynek a kvázi főszereplője, aki ma jár a 30-as évében, tehát aki már gyakorlatilag a rendszerváltozás után szocializálódott, gyakorlatilag egy demokratikus országban nőtt föl, és akkor most szembesül a leginkább olyan problémákkal, amik ezt a fajta ilyen biztonságérzetet mondjuk alá ássák az ő életében is. Tehát, hogy nála a közvetlen tapasztalat az nem maga a pogrom, hanem az emlékezethez való különös hozzáállás. Tehát így, ha ilyen szempontból nézzük, akkor a könyv bizonyos értelemben közelebb áll ahhoz, amit látunk mondjuk ilyen emlékezetpolitikai problémaként manapság. Tehát itt már nem arról van szó, hogy a feltárás önmagában revelatív lehet, mert tulajdonképpen a társadalom az már valahol fel van arra készítve, hogy ilyen eseményekkel találkozik. Tehát, hogy ez bizonyos szempontból nem újdonság. Az újdonság, hogy az emlékezet körüli machináció, az a mai nap is mennyire könnyen észrevehető, és ilyen szempontból ez a regény amúgy véletlenszerűen közel került, vagy hát a valóság került elég közel a regényhez olyan szempontból, hogy itt egy 56-os nem ismert történetről van szó, vagy kevésbé ismert történetről, amivel többek között az a problémája a főszereplőnek, hogy azt érzi, hogy ezt a környezetében erre nem is kíváncsiak, hogy ezt megpróbálják kiradírozni, és közben a magyar emlékezet politikában meg elkezdődött egy ilyen nagyon erős 56 átretusálás, úgyhogy valahogyan így a valóság meg a regény világa ilyen szempontból egymásra rezonáltak.
Egy picit összefoglalom, hogy azoknak, akik nem olvasták az említett regényeket, és világos legyen, miről beszélünk. Az egy piaci napon, az a második világháború után újra kezdődő zsidó ellenes pogromokról szól, illetve a világháború után feléledő antiszemitizmusról szól. Az orgia, és közvetve a szomszéd, az a nyilas terror eseményeit próbálja meg minél közelebb hozni. Mindkét esemény sor valami olyasmi, amiről nagyon keveset tud a magyar társadalom, és amellyel kapcsolatban nem volt széleskörű feltárás, illetve társadalmi párbeszéd. 56 emlékezete viszont központi eleme a rendszerváltásnak, és a rendszerváltás utáni évtizedeknek. Nagy Imre újra temetésével kezdődik ugye a magyar rendszerváltás, és hát különféle dokumentumfilmek, kötetek, múzeumok, kutatóintézetek jöttek létre, majd szűntek meg az utóbbi években, és valóban az aktualitását az adja ennek a fajta 56-os emlékezetpolitikai válságnak, hogy eltávolították az éj leple alatt Nagy Imre szobrát Budapesten. Ez a fajta, nem akarlak belerángatni egy aktuál politizáló beszélgetésbe, bár nagyon nehezen tudjuk megúszni, és te ebben a regényben nagyon vigyázol arra, hogy noha felismerhető az a nagyon közeli valóság, amiből emlékeznek, vagy keresik a nyomokat a szereplőid, de szerinted ez a fajta elcsúszás, ez a fajta torzulás, a visszaélés az emlékezettel, ez hogyan működik és miért működik? 56 kapcsán konkrétan.
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés. Én igazából nem nagyon látom ennek a mélységét. Tehát azt látom, hogy van egyfajta ideológia ma, ami alapján megpróbálják az 56-os történetet átírni. Hát itt így tulajdonképpen úgy néz ki, mint hogyha Schmidt Mária és az ő ilyen antikommunista történelmi, nem tudom én, kánonjába nem illeszkedne pontosan az az 56 történet, ami amúgy a rendszerváltástól nagyjából máig egyébként mindenki számára átélhető volt. Én nem gondolom, hogy a Nagy Imre alakja például olyan sokaknak problémát okozott volna annak a megértése, hogy egyáltalán egy ilyen figura hogyan működött. Ezt így el szoktam mondani vicces, nem tudom, lábjegyzetként, hogy egyébként személyesen érintettnek érzem magam, mert középiskolás koromban, amikor a mi harmadikos gimis osztályunk, mindig a harmadikosoknak kellett az 56-os műsort összerakniuk október 23-án, amikor a mi osztályunkon volt a sor, akkor én játszottam Nagy Imrét, úgyhogy nekem külön fáj, hogy ő vele most így elbánnak. De a viccet félretéve azt lehet látni, hogy a Nagy Imre alakja az azért nem passzol bele ebbe a dologba, mint ahogy egyáltalán a reformkommunistáknak, az értelmiségnek az alakjai sem, mert kommunisták voltak. Alapvetően a kommunisták által is levezényelt forradalom, vagy vezetett forradalom volt. A Nagy Imre alakja az egy ilyen figura, ami de én azt érzem, hogy folyamatosan megy az, hogy szimplifikáljuk a történet, hogy legyen minél egyszerűbb, minél nem tudom milyen baltával faragottabb, fekete-fehérebb, és akkor a Nagy Imre az egy olyan figura, aki ambivalens. Ezért őt így szedjük ki ebből az egész dologból, mert az nem jó, hogyha valami ambivalens. Ez szerintem ez egy azon túl, hogy történelem hamisítás, még ráadásul nagyon káros üzenete is van, mint hogyha a bonyolultság ez nem tartozhatna hozzá az emberi természethez, vagy az emberi történelemhez. És akkor a helyére tegyük be ugye az ilyen fajék egyszerűséggel elképzelt, és szintén amúgy szimplifikált pesti srác alakját, tehát így szedjük ki az értelmiséget, mert az problematikus, mert az mindig sokféle dolgot gondolnak egyszerre, és nem lehet őket megfogni, és akkor a helyére tegyük be a pesti srácot, mert az nagyon egyszerű, mert egy kamasznak nincs ilyen kamasz figurában, nincs ilyen ambivalencia, és akkor őket nagyon szépen lehet mutatni, hogy puskával mennek az utcán, és amikor a Schmidt Mária, vagy bárki azt mondja, hogy az 56-os forradalom igazi arca az a pesti srác, akkor ők azt mondják, hogy hát igen, mint hogyha ők robbantották volna ki az egészet, mint hogyha ők álltak volna ennek az élére, nagyon fontos szerepük van, tehát így attól bonyolult a történelem, hogy sokféle szereplő, sokféle irányból vesz részt egy ilyen történelmi eseményben, mint ez a forradalom is volt. Szóval így ezt látom egyfelől a központi emlékezett politika, nem tudom én, stratégiájának, egy ilyen szimplifikálást és ilyen antikommunistára hangolást. És ehhez csatlakozik a centralizált emlékezett politikához csatlakoznak nyilván a lokális emlékezett politikai események is, nem nagyon tudnak mit csinálni, szerintem nagyon erős ez a centrális akarat ilyen szempontból, bizony biztosan lehetne jobban csinálni a helyi közösségekben, vagy jobban érvényre jutatni a saját külön történetüket, de úgy tűnik az utóbbi években nem csak emlékezett politikában, hanem egyáltalán Magyarországon a centralizálásnak, a folyamatos centralizálás, mindennek a centralizálásának a mellékhatás az, hogy a helyi közösségek azok nagyon meggyengültek. Tehát, hogyha azt nézed, most ebben nem akarok belemenni, nagyon csak gyors példaként, hogy se az iskolákat nem helyben irányítják, ugye arra létrejöttek megint csak országos szervezetek, se a napilapokat már nem helyben írják, ugye, mert mindegyiket felvásárolta a Mészáros Lőrinc, és ez mind a helyi közösségek önrendelkezés, meg öntudata ellenében hat.
Mondjuk ki ezt a szót, hogy autonómia, mert azt értik itt Székelyföldön, és értékelik is.
Igen, de erről van szó, hogy ugye régebben, nem azt mondom, hogy régen minden jó volt, de az biztosan jó volt mondjuk, hogy a vidéki napilapokat vidéken írták. Most meg ugye az van, és akkor így látjuk ezeket a vicces Facebook posztokat, meg nem tudom mi miket, ahol összerakják az összes vidéki lapnak a címlapját egymás mellé, és mindegyiken ugyanaz van szó szerint, és a kép is ugyanaz, mert mindegyiket egy budapesti főszerkesztőségben döntik el. Tehát így ez egy példája, de talán ezen keresztül lehet érezni, hogy mi történik amúgy a vidéki közösségekkel, mennyire ilyen infantilis helyzetben vannak visszakényszerítve. És az emlékezett politikára is hat. Mindezt csak azért akartam ilyen hosszan körülírni, mert regénynek az egyik számomra fontos pontja, mondjuk az, amikor a Lente Bálint nevű főszereplő már tudomást szerez erről az 56-os történetről, és akkor találkozik a város főterén, ahol ő felnőtt, de már nem ott lakik, tehát ez van egy ilyen visszautazás történetben, hogy Budapestről visszatér ez a főszereplő a kamaszkora vidéki kisvárosába, és ott találkozik az 56-os emlékművel. Az a történet, amiről ő tudomást szerzett, hogy hogy nézett ki a városban a forradalom, mondjuk, és hogy néz ki annak az emlékezete egy emlékműben összesűrűsödve, az annyira teljesen ellentétes egymással, hogy ebből az ilyen totális emlékezett politikai káoszból, amit ez az emlékmű kifejez, és aminek semmi köze nincsen a valósághoz, amiről a forradalom szólt abban a kisvárosban, jön benne tulajdonképpen egyfajta ilyen, vagy keletkezik ebben a regény szereplőben egyfajta frusztráció, amivel elkezdi, vagy ami miatt elkezdi kutatni egy kicsit jobban, és személyesen is jobban átéri ezt az 56-os történetet. Ezt csak azért mondom, mert hogy ugye itt mai 30-as szereplőkről van szó, és az már eleve egy probléma, hogy ők a mai generáció az mennyiben tekinti ezeket egyáltalán érdekes kérdésnek, vagy mennyiben érdekel minket egyáltalán az, hogy most 56 az most kiszedik nagy imlét, vagy nem szedik ki, ez most érdekel, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ez azért sokakat hidegen hagy ebből a fiatalabb generációból. Viszont én egy olyan helyzetet akartam megmutatni, amikor jön az a szituáció jön létre, ahol hirtelen egy ebben a generációban tartozó ember hirtelen azt érzi meg, mintha ő maga válna egy fura szituáción keresztül érintetté ebben az egész ügyben.
Hogy a történelem, amelyről igyekszünk distanciát teremteni, a közéleti konfliktusok, amelyek szintén bizonyos értelemben érthetetlenek, bizonyos értelemben másik generáció konfliktusaik, valamilyen módon a személyes életünknek a része, és hogy nem lehet ilyen hiátusokat jó lenne, de nem lenne, nem lehet ilyen hiátusokat teremteni, ha jól értem.
Ugye itt arról is van szó azért, hogy ennek a regénynek a főszereplője egy fiatal értelmiségi újságíróként dolgozik a regény kezdetén, ilyen online újságnál újságíró, és a többi regény szereplő is azért inkább ebből a középosztálybeli értelmiségi rétegből kerül ki. Csak azért mondom, hogy ha ilyen szereplőket mozgat az ember a 2013 és 17 között játszódnak a mai részei ennek a könyvnek, tehát ebben az időszakban, akkor nem tehettem úgy, mint hogyha ezek a szereplők nem vennék észre azt, hogy mi folyik körülöttük. Úgyhogy már csak a hitelesség kedvéért is. Persze a hitelességen túl nekem ambícióm volt, hogy valamit állítson ez a könyv a kortárs Magyarországról, de a hitelesség kedvéért is muszáj volt beleírni bizonyos fajta reflexiókat a kortárs helyzetre, és bizonyos fajta asszociációkat, ahogyan ezek a regényszereplők, illetve elsősorban ez a főszereplő figura asszociál abból, amit maga körül tapasztal, vagy amiről tudást szerez. Tehát ez az 56-os történet is egy csomó más mai szálhoz kapcsolható át, és igyekeztem, hogy a mai problémák közül is jelezni jó néhányat, vagy valahol a háttérben ezeket felvonultatni.
Te egy regény, amit nem említettünk meg, de én látok egy rokonságot vele, a Szilassi László harmadik hídja. Abból a szempontból egy másik generáció, az 50-es generáció emlékező kötete, ez a 30-asi, amint mondod, de hogy a generációs élmény, egy osztálytalálkozó, egy baráti találkozó, visszatérés a fiatalság rég vagy nem annyira régmúlt helyszínére, ez összeköti ezeket a történeteket, és az is, hogy a visszatérés révén azzal szembesülnek, hogy az emlékezet, legyen ez történelmi, társadalmi emlékezet, vagy akár személyes történetek emlékezete, az nem a komfortérzetet szolgálja. Jó lenne, hogyha egy forradalom mondjuk, az a felszabadulás, a megigazulás, a dicsőséges igazságtétel története lenne, de mint ahogy a te kötetedből is kiderül, nem az, és nem is lehet az. Még akkor sem, hogyha erre volt építve az egész rendszerváltás.
Hogy az annál összetettebb dolog, mint hogy csak egyfajta legyen valami. Ez picit ugye a Téreinek és a Papp Andrásnak volt a Kazamaták című nagy drámai munkája, ami egy hasonló problémát vetett föl, tehát hogy az egész forradalom olyan dicsőségesre polírozott felülete alatt azért sokkal több feszültség van a mai napig, mint amit szeretnénk bevallani, vagy mint amit így mondjuk a központi emlékezet politika igyekszik felvállalni, és akkor a Téreiék darabja is mondjuk azért mutatta meg egy sötétebb pillanatát a forradalomnak, nem azért, hogy lehúzza az egész ügyet, hanem azért, hogy azt jelezze, hogy minden ilyen esemény sokkal összetettebb, mint hogy le lehetne egyszerűsíteni egy dicsőséges történetre, és ha leegyszerűsítjük, akkor éppen a lényegét veszítjük el, mert egy forradalomnak mindig az összetettségben van a lényege, és abban, hogy azt az összetett szituációt kell megérteni, ez a feladata az utókornak, mert hogyha nem a megértésen dolgozunk, hanem a leegyszerűsítésen, akkor éppen azt a teljesítményt veszítjük el, ami történelmileg ott besűrűsödött egy ilyen forradalmi eseményben. És az én könyvemnek ez az 56-os története sem azt mondja, hogy 56 egy antiszemita, nem tudom én, forradalom volt, hanem azt mondja, hogy része az 56, része kell, hogy legyen az 56-os történetnek az, hogy bizonyos közösségekben 56 az egy antiszemita megmozdulásba fordult át, mert ezek a közösségekben ezek feszültségek működtek, és hogyha erről nem veszünk tudomást, akkor nem veszünk arról sem tudomást, hogy milyen társadalmi problémák mozgatták különböző környezetben ezt az egész kataklizmet, amit 56-os forradalomnak hívunk, illetve hát nem fogjuk megérteni, hogy miért van olyan emlékezete, amilyen, mondjuk abban a kisvárosban, ahol én felnőttem, a leginkább semmilyen, mert hogyha elkezdtek volna arról beszélni, hogy mi történt, akkor kínos dolgokról kellett volna beszélni, azért inkább nem beszéltek semmiről, aztán a végén felállítottak egy olyan emlékművet, aminek semmi köze nem volt a helyi eseményekhez. Szóval, hogy ezt az egész ilyen frusztráció és nem tudom én, felejtés és emlékezett konglomerátumot csak akkor lehet felfejteni, hogyha minden elemével hajlandóak vagyunk szembenézni, és szerintem ezek a könyvek erre tesznek kísérletet, az enyémnek is ez a része, de mondom, az enyém az ezt igyekszik egy ilyen kortárs történetbe beleágyazni, és ugye az előbb említetted ezt a személyes emlékezetet a Szinasi kapcsán, és azt gondolom, hogy itt ez a párhuzam ez abszolút állhat, tehát hogy a Szinasi regényében az az osztálytalálkozó szál, az hasonlóan működik talán, mint az én könyvemben van egy esküvő fejezet, ami miatt tulajdonképpen ebbe a kisvárosba visszamegy a főszereplő, és akkor ebben az esküvőben is egy csomó történet sűrűsödik össze, vagy az esküvő körül, de hogy egyszerre van felépítve, én erre törekedtem legalábbis, aztán remélem, hogy legalább részben sikerült, tehát egyszerre felépíteni azt a narratívát, amiben a történelmi emlékezet és a személyes emlékezet problémái azok egy közös történetben merülnek fel, mert ha szétválasztjuk a kettőt, akkor az megint csak ilyen túl sterillé válik. Szóval mi most főleg a történelemről beszélünk, de azért ebben a regényben ez mindig valahol egy ilyen személyes vetületen keresztül válik a történet részévé, vagy a főszereplő történetének a részévé, szóval a személyes emlékezet és a társadalmi emlékezet egymásra hatása, illetve hasonló működése az valahol talán, ami a regénynek az emlékezet poétikáját, hogyha ezt lehet így mondani, azt mozgatja a leginkább.
Sőt, én odáig merészkednék, hogy amit társadalmi emlékezetnek nevezünk általánosítva és elnagyolva, az nagyon sok magán emlékezetnek az összege bizonyos értelemben. Tehát, hogy a magán viszonyoknak sokkal nagyobb a szerepe, mint amennyit gondolnánk. És ez a maga pogrom történet is egy nagyon speciális, személyes, tulajdonképpen egy résztvevő, majdnem tettes, és áldozat, ugyanakkor egy áldozat szemén keresztül bontakozik ki, és a mai kortárs társadalom, amelyik emlékezik, annak is számtalan személyes, családi, baráti történetét ismerjük meg, és általánosan jellemző, vagy visszatérő elem ez a felelősséget, egymás iránt felelősséget vállalni, nem tudás, cserbenhagyás, valamiféle magánéleti elégtelenség, ami aztán így összeáll egy nagyon komplex és jól felépített történetbe.
Igen, engem ezek a mikrotörténetek amúgy mindig nagyon izgattak, tehát hogyha a történelemről van szó is, a történelmi munkákról, akkor mindig nagyon érdekeltek az ilyen kicsit alulról és kicsiben megmutatkozó történelmi folyamatok. Látszik az egyes ember is, ugye általában a történelem, amit tanulunk, az mindig valahogy egy ilyen masszáknak a történelme, és mindig csak a csúcsokat tanuljuk, vagy középiskolában tudod, a nagy események, és akkor nem is látszik az, hogy ez igazából emberekről szól. Mert vagy a vezetőkről tanulunk, azok már nem is embereknek tűnnek, annyira kiemelt helyzetben vannak, a tömeg az meg annyira összemosódik, hogy ott nem látszik, hogy itt igazából különálló sorsokról van szó, és akkor ez a mikrotörténeti nézőpont ez azért érdekes, mert szerintem azon keresztül meg lehet látni, hogy az egyes embernek milyen motivációi voltak, milyen frusztrációi, vagy félelmei, vagy egyáltalán mit szeretett volna, miközben a adott történelmi eseményekben részt vett, de az ő szemszögén keresztül láthatjuk a nagyon mozgást is, szóval engem ilyen mondjuk regényíróként, vagy akár olvasóként is ez a fajta nézőpont, tehát inkább az ilyen egyénekre lebontott, vagy lebontható kisebb léptékű nézőpont izgat mindig jobban, ahhoz, amire én kíváncsi vagyok, ahhoz könnyebben is el lehet jutni talán ezen keresztül. Ennél az 56-os történeténél is ezt éreztem. Azon túl, hogy ugye ez a nagy 56-os narratívában amúgy sem érezhető bele, mert ez ki van radírozva, tehát ez egy nagyon problematikus esemény, ez a pogrom, erről nem beszélünk. Erről nem beszéltünk már 2010 előtt sem, de 2010 után meg aztán végképp nem beszélünk, amikor megint rájön egy réteg ilyen, nem is tudom, idealizálás az egész 56-os narratívára. Tehát nekem, hogyha én erre a történetre voltam kíváncsi, ami egyébként abban a kisvárosban valóban megtörtént, ahol én felnőttem, és amiről nem tudtam semmit nagyon sokáig, mint ahogy senki a velem egy idősek közül, ez nem volt egy ilyen beszédtéma. Tehát, hogyha én erre voltam kíváncsi, akkor muszáj volt valahogy alulról ránéznem, tehát így a helyi közösség szintjén, az egyes emberek szintjén nézni, és akkor ez már eleve adta azt, hogyha ezt a történetet ilyen regényszerűen akarom megírni, akkor miféle nézőpontból lehet ezt talán jól ábrázolni, de az egy elég nagy írói fejtörést jelentett, hogy milyen narrátor találjak ehhez az egészhez, mert egyszerre szerettem volna azt, hogy valaki olyan beszélje el, aki közvetlen élményekkel rendelkezik róla, de már valami fajta közvetettségben mondja el ezt a dolgot, tehát egyszerre legyen kint is és bent is, ami ugye általában a legnehezebb szokott lenni, és aztán egy ilyen véletlen segített hozzá ahhoz, hogy ezt a narrátori hangot megtaláltam, konkrétan egy rádióműsorban hallottam egy 80-as években felvett rádióműsornak az újra lejátszását hallottam, és ott beszélt egy férfi, aki 56-ban került Vastüdőbe gyerekként, és a gyerekkori emlékeiről mesélt, mert itt a családja az hátrahagyta, mert ők részt vettek a forradalomban, és el kellett menekülniük, de ő közben pont elkapta ezt a gyermekbénulás járványt, ami akkoriban tombolt, és őt nem tudták magukkal vinni, úgyhogy ő így hátra maradt. És később, 30 évvel később mesélt el az egész történetet. És akkor azt gondoltam, hogy ez valami olyasmi, amilyen narrátort én elképzeltem, aki egyszerre ott volt bizonyos szempontból, de mivel gyerek volt, ezért inkább csak sodródott az eseményekkel, de aztán valahogyan ő ragadt benne a legjobban az egészben, mert ő maradt hátra, az ő élete ért véget abban a pillanatban, mert azzal, hogy lebénult, ugye bizonyos értelemben az egészséges élete legalábbis véget ért, és akkor ezt a narrátori pozíciót gondoltam az 56-os történet elbeszéléséhez a legalkalmasabbnak, és az áttételességet még ezen túl abban képzeltem el, és ez valahogy az emlékezetnek a metaforája is lehet tulajdonképpen, ahogyan ő kazettára mondja az emlékeit. Ugye ez a fejezet arról szól, hogy egy ilyen szanatóriumszerű körülmények között egy férfi 80-as években, 86-ban elmeséli ezt a történetet, kazettára mondja, és aztán a regény későbbi részében ugye megtalálják ezt a kazettát, aztán újra elveszítik, és akkor ez valahogy az emlékezethez, az emlékezet működéséhez mutat már egy ilyen metaforikus verziót.
Végéhez közeledik sajnos ez a beszélgetés az időkorlát miatt, de egy dologra muszáj visszakérdeznem. akár ez az Aszalós nevű szereplőd, akiről az imént beszéltél, aki az 56-os pogrom egyik szemtanúja, és majdnem, és résztvevője is volt gyerekként, 14 évesen, ezzel kapcsolatban, de szinte mindegyik szereplőddel kapcsolatban elmondható, hogy vagy cserben hagyott, vagy cserben hagyó. Hogy ez a magán szövevény, amire a közemlékezet alapul, vagy amiből épül, ennek ez a maltere, a cserbenhagyás, vagy a felelősség nem vállalás, ha úgy tetszik. Hogy ez miért, mennyire rendszerelem, mennyire törvényszerű, megkerülhetetlen. Mit kezdjünk ezzel?
Én azt gondolom, hogy ez valahol szükségszerű, és talán a főszereplő, a Lente Bálint életében van ez, talán ott jelenik meg talán a legközelebbi módon ahhoz, amilyennek a mi tapasztalataink lehetnek, akik mondjuk a forradalmat, a háborút, vagy egyéb ilyen nagy izéket nem nagyon éltünk meg. Tehát mi ezeknek a problémáknak a szimplán magánéleti vetületét látjuk, tehát így azt akarom nagyjából kinyögni, hogy engem az érdekelt, hogy én úgy látom a magánéletet, hogy ez egy folyamatos ilyen kavargás, vagy ilyen örvénylése körül a dolog körül, tehát a hűség, az őszintesség, a hűtlenség, a hazugság körül, de hogy ezek nem úgy vannak ábrázolva, mint természetellenes dolgok, hanem úgy, ahogyan én látom és talán az életünkben, hogy ezek a hétköznapi élethez szükséges dolgok, tehát nem lehet folyamatosan ugyanolyan őszintének lenni, vagy nem lehet az ember egész életében, nem tudom, hűséges mindenhez, tehát hogy ezek a hétköznapi kis árulások jelennek meg, mondjuk a Lente Bálint élettörténetében, aminek aztán ő kénytelen vagy ez a regény tétje valahogy hogy tud-e szembesülni a következményeivel, vagy az, hogy sokfajta és különböző súlyú következménye lehet, de azt akarom mondani, hogy erre rímel valahol, hogy ha az ember magánélete, ráadásul még egy ilyen történelmi krízisnek is ki van szolgáltatva, akkor az összes ilyen körülmény hirtelen felhangosodik, vagy mintha tényleg így feltekernék ezeknek a problémáknak a hangereit, és akkor a 86-os, illetve az 56-os szálban ez mutatkozik meg. Tehát itt valahol mindig a magánéletről van szó, és a történelem az ott jön be, ahol a személyest egyszer csak így elkezdi egy másik kontextusban, vagy más tétekkel elnehezíteni, mint ami a hétköznapokban az énre nehezedni szokott, hogyha ez így érthető.
A nagy egész történelmi, vagy társadalmi egész kis struktúráiról lehet olvasni, azt hiszem, ebben a regényben, hogy hogyan állnak össze struktúrákká ezek a magántörténetek. Remélem, hogy ennek a rendszerét sokan fogják követni. Sok-sok részletéről nem beszéltünk, egy 500 oldalas kötet. Azoknak ajánljuk, akik nagyon szeretnek belemenni, vagy nagyon fontosnak tartják, hogy belemenjenek a sűrűjébe és a lényegébe. Akik már nem leszünk sosem, ez a címe Krusovszky Dénes könyvének, olvassák el. Dénes, köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége voltál. Lássunk itt, és beszélgessünk még majd sokat erről a könyvről.
Hát nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy lesz még módunk rá. Köszönöm szépen.